hihetetlen nagy képű leszek, de ezt most meg fogom engedni magamnak.
Nyugodtan.
Én ezt kijelentem, hogy mi a 6 év alatt többet tettünk a magyar-szlovák viszonyért, mint az összes itteni politikus, és ezt el is mondom miért, és meg lehet nézni YouTube-on, Mink, Zsolnán, Liptó-Szentmiklóson, Nyitrán, Ólublón, sorolhatnák még akármennyi szlovák város települést, magyarul zenélünk, és nagy szlovák fesztiválokon játszunk, bármifajta gond nélkül. Nem egyszer volt, hogy szlovák skinheadek jöttek oda, hogy ő nekik a nem tudom kinek a nagymamája tudott magyarul, hogy mi igazából testvérnek vagyunk.
Aha. Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Huligán folklórnak vagy folkpunknak is nevezik magukat, így lehet nagyjából körülírni a Varkocs zenei stílusát és világát. De vajon mi is jellemzi igazán ezt a stílust, melyben ősi hangszerek szólalnak meg? Hogyan férhet össze egy kelta, szláv és ős magyar akusztikus zenei hangzás? Turtev Erik, a zenekar frontembere azt vallja, a Kárpát-medencében élő népeket az ősi hagyományok és a kultúra is összeköti, éppen azért kell a gyökerekhez visszanyúlni, nem pedig más zenei kultúrvilágot utánozni. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Turtev Eriket, a Varkocs zenekar frontemberét, illetve vezetőjét. Szervusz Erik, légy üdvözölve nálunk.
Szervusz Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Erik, a zenekaratok 2018-ban alakult, és azóta nem csak hazai, de nemzetközi turnékon is részt vettetek. Áruld el kérlek, hogy milyen fajta zenét játszotok, és mi jellemzi a Varkocs együttest?
Hát a Varkocs zenekar egy nagyon... így mondom, egy ilyen sajátos, kitalált fajjal rendelkezik. Mi ezt egy huligén folknak nevezzük. Ezt egyszer egy szlovák rajongónk adta ránk, hogy mi ilyen huligánszki folklort játszunk, aha, és ez annyira megtetszett nekünk, mert már hallottunk már Neandertal technót, népi rockot, de ez a huligánszki folk, ez annyira megragadt minket, hogy így el is neveztük a mi műfajunkat.
Tehát nagyon vagányul hangzik ez, igazi huligánok, polgárpukkasztók vagytok, hogy valami újítást akartok behozni a zenébe?
Lényegében igen, tehát belevágtunk egy olyan dologba, vagyis hát nem teljességgel ez úgy van, hogy én vágtam bele, szerettem volna egy olyan zenekart, ami több nyelvű. Ugyebár én egy szlovákiai magyar lakos vagyok. Több fölmenőm is egyébként van, a fölmenőim között bolgár, szlovák, lengyel, sváb. Nagyon sok népességből vagyok, és ezt szerettem volna a zenémbe is átadni. És ezzel nem vagyok egyedül, tehát már csak a kisvárosomot, Somorját megnézzük, hát ott az első lakosság ugye német, Zommerein, a középkor óta volt ottan szláv lakosság, ugye nagyrészt magyar, bolgár kertészek eljöttek csalló közbe, tehát hogy nem csak nekem, itt nagyon sok embernek gazdag a fölmenője, és szerettem volna ezt a zenébe is átadni. És hát nem csak mi vagyunk ebben a helyzetben, elmész Észak-Szlovákiába, ahol lengyel, gorál, roma, szlovák együtt él gond nélkül.
Gazdagítják így mondani a kultúrát, pontosan. És akkor ez a zenében is megmutatkozik valahogy?
Pontosan.
Ez a gazdag kultúra.
És egyébként ekkor még nem volt tudatos, én dorombos népdalokat akartam gyűjteni, ugye a dorombe ez a fő hangszerünk, amiköré épül a muzsika, és hát azt vettem észre, hogy hát nem igen vannak magyar dorombos népdalok, mert a Habsburg királyok ezt betiltották, ugyanis a magyarok még a 18.-17. században is, mint pogány, rituális hangszert használták, de viszont a szláv népeknek hatták, mert ők mint muzikális eszközként használták. Magyaroknál sajnos be volt tiltva, erről vannak cikkeik, hogy be kell tiltani, mert megrontó eleje van, elcsábítja a hölgyeket, pogány szertartás, és egyébként a csallóközi dorombos hagyományok is nagyrészt a dorombot, mint gyógyító eszközként használja.
Amikor hallgattam a számaitokat, akkor feltűnt ez a hangszer, mert hát ugye nekem se idegen a doromb, kiskoromban egy táborban, magyarság ismeretterjesztő táborban mutatták meg nekem, és hát nem volt könnyű rajta játszani, a technikáját sem egyszerű elsajátítani, de mit kell tudnunk erről a hangszerről, illetve a zenétekben, hogy jelenik ez meg?
A doromb az a világ egyik legősibb hangszere. Ez annyira idős ez a hangszer, vitatkoznak a régészek, hogy a furuja vagy a doromb volt-e előbb. Sajnos az a helyzet, hogy a legősibb dorombok ugye bambuszból, nádból készülnek, ez a idő folyamán sajnos hát elrohad a földbe. Vannak csontdorombok, nagyon régi, 5000, 4000, 8000 éves csontdorombok, amiket találtak. Nagyon régi, a legősibb fajtáikat Pápa-Új-Guineába használják a őslakosok, akik kőkorszaki szinten élnek, és ez egyik fő hangszerük a doromb.
Tehát akkor ez minden nemzeti megjelent, úgy gondolom.
Eurázsia szerte mindenhol, Afrikában nem ismerték. Aha. Oda ugye a kolóniák által vitték be, és az amerikai, és illetve ausztrál kontinensbe is az angolok vitték be, meg hollandok, de Eurázsia szerte talán egy-két balkáni országot leszámítva mindenhol népi hangszerként ismerik, különböző formákban, fajtákban, valahol csont, bambusz, fém, bronz, réz dorombokat.
Ugye akkor ez egy ilyen kis hangszer, ami vasból van, van egy pengető.
Pontosan.
És az, hogyan is, akkor a szádhoz kell tenni.
Fogakhoz kell szorítani, igen. Rá kell helyezni az ajkakot, és a rugót, az pedig pengeted.
Azt a nejt. És akkor különböző hangokat ki, tehát inkább ilyen basszus hangokat, ugye?
Tehát úgy képzeld el, hogy ugye a gitárnak is van egy teste, ugye a doromnak nincs teste, a én koponyám az maga a rezonátor test. Tehát úgy képzeld el, hogy a szám, az konkrétan az a lyuk, ami van a gitárnak a közepén.
Aha.
Tehát a doromb, ha úgy vesszük, az ember testével együtt szólal meg, mint hangszer. Én nem tudok ennyire közeli hangszert mondani, tehát mondják azt, hogy szájharmonika furúja, igen, én ezt értem, de itt konkrétan kell az emberi test ehhez a hangszerhez, hogy megszólaljon. Tehát egy ennyire közeli hangszer szerintem nincs még egy.
Hát akkor az tulajdonképpen egy akapella is lehet, nem?
Vagy... Persze, hát, és ezért érdekes a dorom. Én ezt kimerem jelenteni, hogy a dorom nem egy hangszer, nem ez a funkciója. Megnézzük azt is, hogy nem csak a magyarok, sztyeppei nomád népek, vagy ezek a természeti népek, akik használják, ők nem muzsikálásra használják. Nyilván később a középkorban ebből elkezdték hangolni, de ez nem egy hangszer. És ha ember úgy gondolkozik rá, hogy nem egy hangszer, olyan távlatok nyílnak meg ennél az eszköznél, tehát én előbb tanultam meg dorombozni, majd gitározni, és amiután megtanultam gitározni, azt vettem észre, hogy lekorlátoltam a dorombot. Tehát, hogy megvolt az, hogy ezen csak ezt lehet, mert ugye gitáron se lehet akármit csinálni, na nem, a doromnál bármit tudsz. Én 13 év után is találok rajta új hangokat, új ritmusokat, még olyan például, hogy a dorombot belerakom a számba, és kívülről pengetem, még úgy is szól, és érdekes más hangzás jön belőle létre. Tehát ez a hangszer saját magát fejleszti.
Ez tényleg érdekes, mert ugye a gitára ellentétben ugye nincsenek húrok, hanem csak egy...
Egy monoton, egy hang van.
Egy hang van, és azt különféleképpen tudod pengetni, fújni.
Ritmizálni rajta, és vannak olyan technikák, amivel ki tudok belőle hozni fél hangokat, vagy egész hangokat, tehát hogy már egy picit bele tudom vinni azt is a doromba, hogy harmóniákat teremtsek rajta. Ezek nehéz technikák egyébként.
De mondjuk azért dallamot nem lett rajta.
Tudod, hogy lehet dallamot?
Még azt is lehet.
Az osztrákoknak, képzeld el, osztrák Moln város, ami úgy hívják a dorombnak a mekkája, tehát elmész Molnba, ott mindenhol dorom van. Dorombszobrok, dorombalakú székek, dorombalakú sütemények, a címerjükben dorom van. Tehát tényleg, ha dorombozol, menj el.
Igazi rituálé.
Szerdahelytől egy olyan 3 órára van Ausztria, gyönyörű, szép, fönt a hegyekbe, oda Marco Polo vitt el a középkorba ezt hangszert, mai napig gyártsák. Na, és a osztrákoknak van egy olyan technikája, hogy több dorombot összecsavaroznak különböző hangnemekbe, és váltsák a hangnemeket. Tehát konkrétan Johann Alpsbrecher, egy híres osztrák zeneszerző, a dorombot dallam hangszerként használta a zeneműveibe 1700-as, 1800-as években.
Nincs nálad most véletlenül egy doromb, ugye?
Pont máma nem hoztam.
Nem gond, de...
Egyébként mindig van nálam, csak ilyen fontos szituációkban.
Majd a hallgatók ezt is meghallgathatják a zenék mellett, amiket ugye ti is játszotok, és hát térjünk is rá arra, hogy milyen is ez a huligán folk. Hát, mi jellemzi ezt a stílust?
Tulajdonképpen én olyan egyszerűen ezt le tudnám írni egy példával. Például van az amerikai, afroamerikai blues zene, uh-huh. ami népzene. Ezt nyilván, aki foglalkozik zenével, tudja, hogy Muddy Waters, Robert Johnson, ők Mississippi blues zenészek, népzenészek. Viszont valakinek eszébe jutott az, hogy mi volna, ha ezeket a népi hangszereket rákötnénk kombókra, erősítőkre. Mi lenne, ha ezt a népzenét elkezdenénk torzított gitárokon játszani? Kifejlődött egy új zsáner, egy új stílus, uh-huh. ugye a Chicago blues. Tehát a népzenét átrakták egy tök más köntösbe, ez világhírű lett, továbbfejlődött, a blues-t fölgyorsították, Chuck Berry-ék kialakult a rock and roll, majd jött a rock zene, stb.
Minden épült valamire.
Nem történt azt, hogy beskatujázták a saját népzenéjüket, hogy ezt pedig csak így lehet játszani, hanem hagyták, hogy fejlődjön. Na, a varkocsal mi ugyanezt csináljuk a mi saját kultúránkkal. Nem akarjuk bezárni egy népzenei dobozba, fontos, kell, nem akarok senkit megbántani, kell a népzene, de mi lett volna akkor, ha a középkorba, amikor behozták nyugatról a hegedűt, a 15. században azt mondták volna a népzene, hogy jaj, ez nem autentikus, mi nem akarunk hegedűt, mert az nem a miénké. Bevették, beépült, és ma el se tudnánk képzelni magyar népzenét hegedű nélkül. Mi ezt szeretnénk csinálni, hogy ne az amerikai zenei nyomás jöjjön ránk, hanem mi egy saját stílus, tehát annyira gyönyörű
kultúránk van. Fel kell fedezni a saját kultúránkat, és akkor ugye innen erednek a eredeti hangzások.
Egyszerűen nem értem azt, hogy a 60-as évek óta kiváló zenészek másolják át az amerikai stílusokat, amivel nincs gond, ez szuper, csak valahogy elfeledkeztünk a mi kultúránkról. Ez itt van. Én is játszok gitáron, nagyon szeretek, hobo blues bendeket is játszok otthon rajta, de egyszerűen nekem van egy saját kultúrám, amit szeretnék megmutatni a világnak, de az nem fog úgy menni, hogyha a 20. századi standardot fogom rajta játszani, hanem bele szeretném vinni a mai modern elemeket. Röviden ez lenne a varkocs.
A dorombon kívül milyen egyéb hangszerek jelennek meg a zenétekben?
Hát az ősi magyar hangszerek mellett mi használunk ősi szláv, illetve aha. kelta hangszereket. Tehát
milyen egy kelta hangszer?
Például egy kelta dupla furúja. Ez nagyon hasonló, mint a délszláv dupla furúják, csak teljesen más a hangolása neki, és ezeket is régészeti leletek alapján készítették a hangszerkészítők. Például a szláv hangszerek az ozembuch, ez a magyarul láncos bot, ami egy csörgős bot, amire rá van szerelve egy kis tamburin, és ezzel különböző ritmusokat lehet.
Na, a tamburin ez már ismerős nekem.
Képzelj el egy botot, ami csörög, tele van mindenféle láncokkal, csörgökkel, és a közepén van egy kifeszített bőr, egy kis tamburin, ez az a bőrös tamburin, és azt ütöd, és közben a földet is ütöd. Tehát ezek ősi szláv és magyar kelta hangszerek, amiket mi modern tánzenei hangzásokkal ötvözünk. Furuják, dorombok, a zenélő íj, ami egyik legősibb húros hangszer.
Nagyon ötletesnek hangzik. És akkor gondolom az ősi dobok is megjelennek.
Júliustól lesznek tagcserék nálunk, és én most már szeretnék kizárni minden modern hangszert. Eddig utóbbi 2 évben volt nálunk dobfelszerelés, ehhez ragaszkodott a bátyám, aki a zenekar dobosa jelenleg júliusig. Én nem szívesen mentem bele, de tekintettel arra, hogy egy nagyon ügyes dobosról beszélünk, úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor a dob felszerelés még maradhat. Amúgy nagyon jó, tehát fesztiválokon szeretik, jól működik, de szeretném a dob felszerelést is lecserélni táltos dobokra, láncos botra, középkori üsdobra, tehát hogy teljesen 100%-ig az ősi hangszerek domináljanak.
Hány tagú a zenekarotok?
Na most ez egy olyan érdekes kérdés, hogy el sem fogod hinni. Jelenleg úgy tudnám ezt a legszebben elmagyarázni, hogy a varkocs egy tagú, aki körül forog 7 ember. Nincs stabil fölállásunk sajnos, mert a koncertek, a nagy utazás nem mindenkinek tudja összehozni a munkájával és a családi életével. Sajnos ez a helyzet. Tehát úgy képzeld el, hogy a Varkocs jelenleg duó, trió, akár négyes, ötös felállásban is játszik, függően attól, hogy milyen rendezvényen, és hogy éppen ki fog ráérni. De hát, hál' Isten. Ezért szokják mondani, hogy én egy nagyon rugalmas ember vagyok, ugyanis én az összes verzió be van gyakorolva.
Toborzod mindig a tagokat.
Toborzom, persze, és én is élvezem, mert nem egyformák a koncertok.
És akkor gondolom, ezt a filozófiát vallod, hogy mindenkiből lehet zenész?
Egyébként lehet, persze, hogy. Hát erről amúgy van egy gyönyörű történet. Van egy magyarországi nagyon jó barátom, és ő mesélte, hogy még anno, 90-es években, mikor volt Ukrajnába gyűjteni népdalokat, huculoktól, talált egy öreg hucul, 90 éves nénit, aki krumpli hámozás közben énekelt, és hogy őt tehát elviszi stúdióba, megfizette, egyszer csak jön a néni a stúdióba, és hozza be a vödröt krumplival, és így néznek rá, hogy de néni, hát most stúdióba megyünk, de én csak akkor tudok énekelni, ha krumplit hámozok.
És akkor a stúdióba hámozta
krumplit, a borgonyát. Mert náluk még nem mind, tehát még a zenének nincs ez a biznisz, ez, hogy most a stúdióba ott kell lenni, nekik ez természetes. Régen nem volt ilyen, hogy csak az énekelhet, akinek jó hangja van. Régen mindenki énekelt, mert a zenének nem volt biznisze, meg nem volt az, hogy megmondta, hogy jaj, te hamis vagy, ne énekelj.
Hát a népdalok ugye így születtek, tehát hogy mindenki bekapcsolódott, és akkor ez így elterjedt, gondolom.
Tudod, én mind nevettek amúgy, hogy meghallgatod ezeket a régi gyűjtéseket, hát hamisan énekelnek, és akkor oda-vissza vannak tőle emberek, hogy úristen, milyen szép, aztán ugyanilyen hamis ember elmegy énekelni egy Megasztárba, X-faktorba, kiröhögik. Az a különbség, hogy egy más korba vették föl, és más a szituáció, a zenei megítélés. Ha azt a mostani embert, akit kinevetnek egy X-faktorba, 100 éve ezelőtt fölveszi valaki, akkor most azt mondanák, hogy úristen, milyen gyönyörű népkultúra.
Ez teljesen igaz, és egyetértek veled, de azért gondolom meg lehet különböztetni a hamis hangokat.
Persze,
azért van különbség, hogyha valakinek jó a hangja,
nyilván,
akkor sokkal jobban szól, de...
Ez egyértelmű, tehát nyilván hát régen is a középkorban, vagy elég visszamennünk, hát a bálokon is, meg ezeken a falusi... Tehát azért a dudás is, aki bement a csárdába játszani, azért tudott énekelni. Tehát nem az énekelt, aki hamis volt, csak nem volt énekelt, aki hamis volt, csak nem volt ennyire... Tehát nem volt ennyi félelem az emberekben, mint sokkal szabadabb volt a zene. Hortobágyról van egy 1935-ös dokumentumfilm, ott mindenki énekel, mindegy, hogy hamisan. Ma nem tudnám elképzelni, hogy én bemegyek egy kocsmába, valamit zenén, és ott énekelnének az emberek.
Akkor a leírásokat olvastam, akkor ugye azt írtad le, hogy vagyis az a jellemzésetek, hogy ilyen kocsma buli hangulatot teremtetek, igen, ugye a zenétekkel. Tehát hogy ez egy, ugye van az írpunk, több ilyen együttes is van, mint például a Paddy and Rats.
Igen.
Tehát ilyen hasonló stílus teremtetek, vagy hasonló hangulatot a koncerteken, így kell ezt elképzelni?
Igen. Mi nekünk a koncertjeinken mindenki táncol és bulizik. Az a utóbbi
tehát
három
évben... Abszolút ilyen pörgős, bulizós a stílusotok, néphagyományokkal, vagy ősi hangszerekkel színesítve.
Pontosan, viszont van még egy nagyon jó tulajdonsága, mivel saját stílus, hát én határozom meg, hogy az én stílusomban mi fér bele, és mi nem. Én át tudok menni egy múzeumba is, muzsikálni, egy akvinkumi múzeumi kelta halloweeni ünnepségre, ahol én le tudom nyugtatni a zenészeimet, és egy nagyon szép koncertet tudok adni, ami teljesen tradicionális, és nem ez a fesztivál zenekar, és mégis Varkocs, és mégse üt ki az egészből.
És akkor gondolom a többiek is egyetértenek a te vezetéseddel, tehát hogy zajlik, amikor például zenét komponáltok, vagy zenét szerkesztetek, akkor ezt hogyan kell elképzelni, hogy elmondott-e a saját elképzeléseidet, gondolom ők is azért véleményezik, és akkor összeáll a zeneszám, vagy?
Hát az a helyzet, én velem aki zenél, az tudja, hogy nagyon nehéz, én nagyon makacs vagyok, viszont nem vagyok gonosz, tehát én mindenkit meghallgatok, de viszont zéró tolerancia az van, amit én mondok. Ezt sajnálom. Ez. De én ezt egyébként mindjárt elmondom a új tag ha megérkezik hozzá mindjárt az elején, és ezt nem rosszból, vagy valami. Én azért, mert így csinálom a dolgokat, azért azt sikerült megcsinálni, ami így van. Amikor másokra hallgattam, akkor sajnos nem lett belőle az, amit vártam, és én azt mondom, ha valaki szeretne változtatni, csináljon egy saját együttest, és ott meg tud nyilvánulni, és én ott befogom a számot, és úgy lesz, ahogy a főnök úr mondja. De ez az én zenekarom, én szeretném tartani a... De látod, milyen rendes vagyok? Engedtem dobfelszerelést. Úgyhogy vannak kivételek, de azért engemet is vajra lehet kenni.
Nem vagy ellen az újításoknak.
Nem, és én mindig azt mondom, hogy például volt ilyen, hogy próbáljunk ki egy új hangszert bele, azt nem tetszett, de azt mondtam, addig nem fogok nemet mondani, még ki nem próbáltuk. Tehát hadd adjam meg annak a tagnak azt a tiszteletet és lehetőséget, hogy kipróbálom az ötletét, és majd aztán úgy is fogjuk hallani, hogy működik-e vagy nem.
Ahogy hallgattam a Varkocs zenéit, akkor felfigyeltem arra, hogy techno, elektrohangzás is fel lehet fedezni a számaitokban. Igaz ez? Nem tévedek?
Ezt tudod, miért nagyon jó kérdés? Mert a mi zenénkben minden egyes ember mást hall. Ez olyan, mint vannak azok a festmények, tudod, amik így fő vannak, csak így dobva a vászonra, mindenfajta szín, és mindenki más.
Mit akart mondani a költő? Mit akart alkotni?
Most a Varkocs is ugyanez, mert én most, ha elmondanám, hogy én miközben dorombozok, én a Sepultúrának a Roots albumát, kvázi az inspirált engemet, azt valaki el se hinni. Valaki hall benne, mit tudom én, Infected Mushroom-ot a mi zenénkbe, de ez így van rendben. Mindenki a zenénkbe, valaki nagyon régi, ősi kelt a zenét hall benne, hogy valami ilyesmi lehetett.
Azt is felfedeztem, igen.
Egyszerűen a mi zenénk olyanok, mint ezek a festmények, hogy mindenki azt lát, azt hall benne, amit akar, és ezért szabad. Én nem mondom azt, hogy nincs benne techno, lehet, hogy az van, és én nem is tudatosítom, mert nagyon sok modern ritmust használunk benne, tehát igen, simán. Van olyan szám, amire most is azt tudnám mondani, például a Hát az öreg Ille még, az egy nagyon technós, drum and bass-es dal.
Igen, mert hát foglalkoztam én is korábban még zeneírásra, de elektronikus zenével, és mivel ugye tehát ez élő zene, de így elképzeltem, hogy simán például ezt meg lehet szerkeszteni stúdiókban is, illetve zeneszerkesztői programokban is. Nyilván nem adja vissza azt a hangzást, de úgy el lehet képzelni azt, hogy itt is fel lehet szerkeszteni ezeket a zenéket.
És képzeld el, Oroszországban, Mongóliában a dorombot techno hip-hop zenei alapokra használják. Tehát beleépítik, mert náluk még annyira nem veszett el, és mondom, dorombon te tudsz játszani, tehát elektronikus hangzásokat is tudsz rajta utánozni, tehát simán belefér, vagy elmész Jakutföldre, ahol a doromba legfőbb hangszer, hát ottan minden rap, hip-hop, pop zenekar használ dorombot, tehát hogy elképzelhetetlen, hogy dorombot ne használjanak ezekbe a populáris műfajokban.
Javíts ki, ha tévedek, de ha jól figyeltem a zenétek dalszövegeit, akkor a magyaron kívül szlovák, néha pedig ószláv hangzást is felfedeztem. Hogy jött ez az ötlet? Ugye korábban ugye említetted, hogy az itt élő népek nyelvein is énekeltek, illetve ezeket is beszövitek a zenétekbe. Hogyan is van ez? Tehát akkor szlovák, magyar, lengyel, bolgár, milyen más nemzetiségű?
Rutén
is, ugye?
Már kelta is, képzeld el már.
Ukránt is észrevettem.
Igen. Ez nagyon egyszerű. A dorombot ugye, mint ahogy említettem, csak magyarok használják, és nagyon kevés magyar dorombos népdal van, mi ezeket földolgozzuk. Viszont szlovákoknak, ruténeknek rengeteg dorombos népdaljuk megmaradt, és én nekem mindig volt egyfajta pozitivitásom a kárpát-medencei szlávok felé. Én nagyon szeretem a szlovákokat, ruténeket, lengyeleket, horvátokat, bolgárokat, én szeretem a szláv kultúrát. Hát jó magam is Turtjev, én édesapám bolgár származású, tehát hogy ez valamilyen szinten bennem is bennem van. Viszont én magyarnak tartom magamat. úgy, ahogy Alekszander Petrovics is egyébként magyarnak tartotta magát, tehát akkor hadd éljek már én is ezzel.
Ez nem zárja ki azt, hogy ugye más kultúrát is megismerünk, illetve más kultúra hagyományait is beépítjük a saját kultúránkba, és ugye amikor meghallgattam a zenéiteket, akkor ez köszönt vissza, hogy hallottam szlová, moldva zenéket, román hangzás, és illetve ukrán népzenéket is. Hogyan születnek egyébként ezek a szövegek? Tehát, hogy az adott nép csoport népzenéből, népdalaiból?
Az adott nép dorombos népdalaiból. Tehát
van ilyen, hogy dorombos népdal?
Persze, a két fajta, én meghatározásom szerint, tehát ez egy szubjektív dolog, nekem két dorombos emléknóta működik. Egyik, amiben a szövegében megemlítik magát a hangszert. Mondok egy rutint, aja drimbu kupuvala. Tehát, hogy dorombot vettem drimba.
Ilyen finnul is hangzom.
Például. Vagy onnan felől somorjáról jönnek a cigányok, hárman ülnek egy kis lovon, dorombot csinálnak. Megjelenik magában a dalban a hangszer. Vagy például atamdole, nadolinye, poszatkali cigányi, a drumblekovali. Tehát ez meg egy szlovák liptója, amit a Bartók gyűjtött. És vannak a másik dorombos dalok, ahol dorombbal kísérték azt a bizonyos népdalt. Tehát ezeket gyűjtésekből lehet felfedezni, ilyen az Igyejárcsek Podolince, vagy a Pogymév Sécsi, ami egy ilyen betyáros, tjerkóvai dorombos nóta. Tehát az dorombbal kísérte adatközlő.
Akkor ti igazi népdalgyűjtők vagytok.
Modern
népdalgyűjtők, akik feldolgozzák ezeket a zenéket.
Igen.
És milyen a visszhangja ennek? Tehát, hogy igény van erre a zenére?
Figyelj, még egy picit visszatérek, én nekem van egy ilyen hipotézisem, hogy van ez a nagy kérdés, hogy a felvidéki magyaroknak milyen nyelven kéne zenélni. Angolul, szlovákul, magyarul? Ugye, ha angolul zenélsz, és most bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől, de a szlovákok, magyarok nem igen tudnak angolul, tehát ezzel csak a nyugati zeneipar tudnád megfogni, viszont
nem volt lehetőség,
nyugatra nem hiszem, hogy egy csallóközi angolul éneklő zenekart fognak elhívni, tehát van erre példa, tehát nem azt jelenti, hogy nem lehet, csak akkor nagyon egyedinek kell lenni, hogy ez tudjon működni, tényleg annyira egyedinek kell lenni, akkor van az, hogy magyarul énekelsz, ami szuper, de te csak a magyar területeken tudsz sikert elérni, mert sajnos a magyar, nem sajnos, egy olyan nyelv, annyira egyedi, hogy nem hasonlít semmi máshoz. Egy szlovák zenekar már játszik Csehországba, Lengyelországba, mert értik valamennyire a szövegeket. És akkor én arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, ha én egyiket se szeretném, én se szlovákú, se magyarú, se angolú nem akarok énekelni, hanem mi lenne, hogy hallgattam Somorján ezeket a idős bácsikot, néniket, hogy beszélnek, hogy na, mi, megjött a potpora, kérő horcsicát, tudod, hogy mondom, ez se magyar nem érti, se szlovák nem érti. Nekünk van egy érdekes kultúránk, nálunk ötvöződnek a nyelv.
Hát keverednek és találkoznak, gondolom, így a kultúrák.
Pontosan, és ez nem csak most, ez már középkori csalló közben megvolt, csak utána kell nézni, hát a nagyon sok sváb, szláv, bolgár, magyar, horvát, rengeteg horvát élt itten csalló közben. Tehát, hogy ez a mi kultúránk, és miért ne csinálnánk olyat, hogy egy zenekar több nyelven énekel? Van rá példa? Manu Chao egyébként. Francia, spanyol, angol nyelven énekel.
Aha.
Tehát nem mi találtuk ezt ki, de itt még senkinek ez nem jutott
csak
az eszébe.
Csak kifedeztétek fel, vagy ti vittétek be a zenétekbe.
Miért ne lehetne? És akkor mekkora piac tárul elém? Mehetek Budapestre, mehetek Prágába, mehetek Pozsonba, mehetek Krakkóba. Már mindjárt 4 országba zenéltem.
Konkrét korhoz is köthetőek ezek a népdalok? Mert ahogy megfigyeltem, akkor úgy említetted is, hogy a középkor a zenei világát próbáljátok meg újraértelmezni. Gondolom azért a zenétekben megjelenik más korokból is.
Hogyne, a nagyon
zenei stílus, vagy hogy van ez? Inkább középkorra fókuszáltok?
Nagyon bő. Én azt mondanám, a középkorra fókuszálunk, de például a kelta-gal szövegeink, azok ókoriak.
Ugye,
hát Krisztus előtt 9. század.
Kis haltok tulajdonképpen.
Szokják mondani, hogy a skótok, írek, hát ott a gél nyelv az azért nagyon hasonlít.
Igen.
Valamilyen szinten ott, hogy nyelvileg megmaradhattak, de ez is érdekes, hogy a ókori kelta szövegek, tehát romanizált kelta szövegek, úgy is maradtak fenn, ugye, keltáknak tudtommal nem volt saját írásuk, hanem azok a kelták, akik megtanultak latinul, ők írták le ezeket a sördaljaikot, félig latin, félig kelta nyelven, tehát hogy ez már ókorban is megvolt, hogy a nyelvek, kultúrák keveredtek, ez nem egy mostani dolog. Ókor, főleg középkor, majd most nem sokára lesz egy boszorkányos csallóközi dalunk, 17. századból, ugye a múlt századi gyűjtésekből, nagyon sok mindenből merítkezik a varkocs, korokból modern zenei stílusok is meghatározzák, de igyekszünk visszanyúlni. Tehát mindig a múlthoz. Én nagyon szeretem a történelmet, és szerintem ebben az is igen, benne
szerintem
van.
Ebben egyetértünk, mert én is történelem szerető ember vagyok. Áruld el, kérlek, hogy azt még elfelejtettem megkérdezni, hogy a varkocs név hogy jött.
Nos, ugye
mit jellemez, illetve van-e valami szimbóluma?
Amikor létrejött ez a ötlet, hogy maga, akkor még Erik Turtjev szóló projektnak hívtam, mert semmi más nem jutott eszembe. Mondtam, hogy muszáj valami név. Ugye én összekötöm ezeket a népcsoportokat a Dorombbal, de hát nem akartam, hogy az legyen a zenekar neve, ott Doromb. Valami jó, rövid, erős nevet kerestem, és mi az, ami ezeknek a kárpát-medencei népeknél mindenhol megtalálható, és így figyeltem régi archív fölvételeket, képeket, és rájöttem, hogy ez a ősi pogány hajviselet, ami mind a magyarságnál, a szlovákoknál, a ruténeknél, a cigánságnál, tehát majdnem minden egyes népnél megtalálható a Kárpát-medencébe. Ezt is egyébként tűzzel, vassal írtották a varkocsot. A Habsburgoknak a Magyarországon majdnem sikerült is teljesen kiirtani, csak Somogy megyébe meg egy-két faluba hatták meg a öreg pásztorok a befont varkocsaikat. Szlovákoknál ő jobban megmaradt egyébként. Tehát a tyérkovai hármas fonyat, vagy hatos, ugye a Juro Jánosik, a híres szlovák betyárt is mindig a varkocsaival együtt ábrázolják. Ruténeknél is, a Kárpát-medencei cigánságnál is volt varkocsviselés. Ez egy ősi pogány hajviselet.
És akkor ez jellemzi úgymond a zenekart, ja, és stílust is, ja, irányzatot.
Szimbólum. Egy olyan divat, ugye hát ez egy hajviselet, ami összeköti ezeket a népeket egymástól függetlenül.
Tehát ez, van valami közös akkor.
Tehát a varkocsra nem hatottak ezek, az megvolt, ez egy, úgy ahogy kelták is viseltek varkocsot, úgy a szlovákok is, és a ős magyar kalandozók is hordtak. Hát ez le vannak írva latinul egyébként, hogy a magyarok hármas varkocsot hordtak így hátra, vállukon lelógva.
És akkor mi a tapasztalat, hogy mennyire tudja összekovácsolni ezeket a nemzeteket? Hogyan tud kijönni egy szlovák, magyar, rutén? Tehát abszolút megvan ez az elfogadás a népek között? Hogy ez a zene tényleg összeköti ezeket a nemzeteket?
Én most hihetetlen nagy képű leszek, de ezt most meg fogom engedni magamnak.
Nyugodtan.
Én ezt kijelentem, hogy mi a 6 év alatt többet tettünk a magyar-szlovák viszonyért, mint az összes itteni politikus, és ezt el is mondom miért, és meg lehet nézni YouTube-on, Facebookon, Mink, Zsolnán, Liptó-Szent Miklóson, Nyitrán, Ólublón, sorolhatnák még akármennyi szlovák város települést, magyarul zenélünk, és nagy szlovák fesztiválokon játszunk, bármifajta gond nélkül. Nem egyszer volt, hogy szlovák skinheadek jöttek oda, hogy ő nekik a nem tudom kinek a nagymamája tudott magyarul, hogy mi igazából testvérnek vagyunk. Aha. Tehát, hogy én értem, hogy volt a 90-es, 2000-es évek eleje, erről tud mindenki, de a fiatalokat nem érdekli, az öregek nagyon nyitottak. Jobban nem tudom leírni, hogy Szlota városába minden évben meghívnak minket zenélni a főtérén. Tehát ez fönn van YouTube-on.
És élvezik, és azt, hogy élvezik, magyarul énekeltek.
És nincs ez gond, soha nem volt gond. Egyszer még oda is jött hozzám egy hangosító, hogy én utáltam mindig a magyarokat, de ti olyan jó fejek vattok. Ennyi. Tehát, hogy nem egyszer. Én már azt is megértem, hogy kotlebások táncoltak a mi zenénkre. De ehhez kellett az, hogy én megtiszteljem a szlovák népet, és az ő dorombos daljaikot is földolgozzam. Tehát itt van ez a respektáció benne, hogy ugye nem biztos, ha én mostan csak magyarul énekelnék, hívnának. Ebbe azért ezt muszáj kijelenteni, de én mindig hangoztatom, hogy az a 150 év gyűlölet mi ahhoz a 1000 évhez képest, mikor a Rákóczi szabadságharcban a katonáknak a fele szlovák volt. Tehát, hogy azért a történelem kicsit hosszabb és tágasabb, vagy mikor találnak olyan régészeti leleteket, temetőket, ahol a szláv, meg ős magyar népesség együtt van eltemetve, akkor miről beszélünk?
Hát akkor kijelenthetjük, hogy a zene szó szerint elvarázsolja az embereket.
Én nem azt mondom, néha én is nagyon meg voltam ijedve, hogy mi lesz ennek a vége, és én
a... Hát amíg szól a zene, addig nincs baj.
Hat ugye? Év alatt soha el nem tudod képzelni, mennyi szlovák rajongunk van, és egy zsolnai, pont egy zsolnai srác, egy szlovák hagyományozó föltetováltatta a kezére a Varkocs logót. Aztán. Csak hogy ennyire érezzük azt, hogy basszus, nekünk közös történelmünk van, közös kultúránk, nehogy már a politikusok ezt tönkre tegyék.
Voltatok Csehországban, aztán Németországban is, felléptetek a Zöldfoki szigeteken, tavaly például a Sziget Fesztiválon is felléptetek főműsoridőben. Minek köszönhetőek ezek a sikerek?
Én ezt annak tudnám be, hogy nem másolunk, és...
Abszolút eredetiek vagytok, tehát, hogy... Meg senki nem nyúlt ezekhez, mert hát ugye...
Én csak ezt tudom magyarázatnak, mert nem vagyok semmivel jobb zenész, mint bárki más. Én még azt mondom, még egy átlag alatti zenész vagyok szerintem. Semmivel nem tudok többet, mint egy csallóközi gitáros rác, vagy egy DJ, semmivel nem tudok többet, viszont azt megcsináltam, hogy kitaláltam egy saját műfajt, és nagyon sok munkát fektettem abba, hogy ez a zenekar egyedi legyen, és nem azt mondom, vannak hozzánk hasonló együttesek.
Itt Szlovákiában is, vagy Szlovákiában, így az Európán belül? Tehát, hogy
Európán belül vannak, például van egy magyarországi zenekar, a Zord, de ők egészen más, tehát egészen más a stílus, egészen más a kinézet, ahogy azokat a hangszereket használják, vagy a bolgár oratnyica. Mondhatom, hogy hasonló, de ott megint más hangszerek vannak, más a zenei fölfogása egésznek. Tehát én nem mondok ezzel semmilyen nadzolást, ha azt mondom, hogy egyediek vagyunk, de ebbe hihetetlen sok munka van. Tehát, hogy ez még mai napig fejlődik a Varkocsnak a stílusa. Még nem érzem én se azt, hogy na, most vagyunk a stílusunknak a csúcsán. Ez folyamatosan változik. Tehát volt, mikor betyáros ruhába játszottunk, azt lecseréltük középkori, majd ókori kaftánokra. Tehát, hogy változik a Varkocs is.
Tehát, ha jól értelek, akkor te felfedezted, hogy hogyan lehet előnyt kovácsolni
a hátrányból,
és abból, hogy a különböző népcsoportokat hogyan lehet összekötni. És ha a zene kell hozzá, akkor...
Akkor zene kell hozzá.
És akkor teremtettetek egy saját stílust, amely ugye megállja a helyét a világba, sőt, tehát, hogy ezzel egy új hagyományt, új zenei stílust, irányzatot teremtettetek.
De mondom, ez nem csak nálunk van itt. Tehát, hogy elmész Oroszország, vagy hatalmas ország, tele kisebbségekkel, tele kultúrákkal, tehát Európa méretű országokkal, mondok egy Jakutföldet, vagy egy Baskíriát, tehát ők nem oroszok. És mégis ott is tapasztaltam olyat, van egy Tuvai Jatka nevű együttes, aki oroszul, a saját nyelvük, türk nyelvükön.
Mert akkor rengeteg ugye népcsoport.
Pontosan. Hát szokják mondani, hogy mi a különbség a orosz meg a amerikai között. Hát a amerikai az kiirtotta indiánokat, a orosz meg munkába fogta őket, de hát most már nem foghassa őket munkába, úgyhogy kaptak autonómiát.
Szerinted mennyire tudja ez az irányzat, ez a zenei irányzat, amit ti képviseltek, felvenni a versenyt a mai megszokott slágerekkel, vagy ha jobban tetszik, a mainstream-mel?
Nem.
Van-e fajta rivalizálás, vagy...
Az a baj, hogy mi annyira kívül állunk mindentől, ami van, hogy nem tudom. Szerintem, megmondom őszintén, ha én most be akarnák futni, akkor nem ezt játszanám, ami a Varkocs, hanem megnézném azt, hogy éppen milyen zenei műfajok mennek a világba, és azt ott szlovákul vagy magyarul egyszerűen átkopíroznám, és azt tudom, hogy működne egy 10 évig, majd jön a következő, de bekeresnék belőle. No, én ezt nem szeretném, de az se gond, ha valaki ezt csinálja, és ezt is lehet ügyesen csinálni. Kiváló példák vannak rá egyébként. Nem tudom, fogalmam, azt se tudom, hogy a Varkocs meddig tud elmenni, mert annyira más csinálunk, mint mindenki Szlovákiában, hogy én nem tudom, lehet, hogy ez a múlt év óta maximum.
Hát például nekem eszembe jutott, hogy egy Eurovíziós dalfesztiválon például bemutatni ezt az irányzatot.
Mi egyébként odavalók lennénk, de nem szeretnék Eurovízióba. Nem azért, hogy valami gond van a Eurovízióval, én azt a utat nem szeretném, és el is mondom miért, mert akkor nagyon hirtelen nagyon sok ingert kapnák, és szeretném azokat a szamár buktatókon végigmenni.
Igen, támadásnak onnétek.
Nem biztos, hogy én ahhoz én arra lelkileg és emberileg készen állnák arra a hirtelen berobbanásra. Ez jó így folyamatosan, lassan.
Mi a hosszú távú célotok, illetve a jövőben milyen esetleg más irányba mozdulnátok el, vagy csak maradtok az eredeti koncepciónál?
Hát én, ha rajtam múlik, én maradnák ennél a koncepciónál. A célom az egy, én akkor nagyon boldog lennék, ha egy, akár underground vagy mainstream körökben is lennénk egy olyan zenekar, aki tud turnézni kontinenseken belül. Én ez nagyon boldog lennék. Ha ez nem sikerül, hát nem történik semmi. Tehát ez legyen a legrosszabb dolog, de nagyon-nagyon... Én nagyon-nagyon örülnék, hogyha ez egyszer sikerülne, hogy lenne egy nemzetközi neve az együttesnek. Van már most is, de azért reálisnak kell lenni, hát azért nincs nevünk, tehát hogy még akár csalló közben sem ismernek minket annyian, és...
Hát ez majd megváltozik.
Hát bízok benne, ha nem változik meg, akkor se történik semmi. Tényleg muszáj reálisnak lenni, egyszerűen még bármennyire is járunk évente 40-30 koncertet adni különböző országokba, azért hát nem vagyunk egy Rammstein, vagy egy Metallica, vagy egy mit tudom én, egy mongol metal zenekar, akit azért megmondod a nevét ismernek, de ezen dolgozunk.
Hát Erik, én kellemesen meglepődtem, és nagyon örülök annak, hogy valami új zenei irányzattal találkoztam, és szerintem ezt majd a hallgatók is mondhatják, ha meghallgatják ezt a beszélgetésünket. Én abszolút örülök annak, hogy végre valami új dolog is megjelent itt Szlovákiában, és hát remélem, hogy ezt folytatni fogjátok, és minél népszerűbbek lesztek. És akkor néhány év múlva majd elmondhatjuk azt, hogy igenis valamit teremtettetek, és majd hasonlóan gondolkodok, fogják követni a példátokat.
Nagyon szépen köszönöm, Gábor.
És köszönöm szépen ezt a beszélgetést, Erik. Önöknek, kedves hallgatók, köszönöm a kitüntető, megtisztelő figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, a viszonthallásra.